Isten igére hallgassunk, amint megvan írva a Kóséás próféta könyvében, a 6. résznek az első 6 versében a következőképpen. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Megelevenít minket 2 nap múlva, a 3. napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Mit cselekedjen veled, Efraim? Mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Azért vertem meg a proféták által, és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek imádkozni! Örökkéval Úrunk, lehet, hogy szánkkal jó így énekelni, hogy örömben jöttünk el ide közéd, hogy a szívünkben van hálaadás, hogy van boldogság, de a hétköznapi nehézségek és bajok ezeket elfedik. Lehet, hogy ez az öröm nem is teljes. Lehet, hogy mindaz a jó, ami bennünk van, az igaz, de ott van fölötte egy sor rossz dolog, amik megbénítják az életünket, amelyek lehangoltá tesznek és elveszik a jókedvünket, amely az életkedvet is sokszor igen-igen megnyomorítja. Ezért kérünk, hogy új lehetőségeket adj nekünk. Vigasztaló szeretetedből jöjj közel hozzánk, mert szükségünk van arra, hogy az életünk megváltozzon, hogy több legyen benne az öröm és a hálaadás. Sok helyről jöttünk, sok panasszal, sok kéréssel és kérdéssel, és ezekre szeretnénk most választ kapni, vagy meggyógyulni, vagy megvigasztalódni, vagy közelebb kerülni te hozzád. Mindenikünknek saját kérése van, de nálad semmi sem lehetetlen. Add hát, hogy mindenki a maga területén, életében érezze gondviselő kegyelmedet. Így kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és légy itt a te szent lelked munkálkodása által. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk. A 34. Zsoltárunknak első versét énekelve, 34. Zsoltárunk első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat, még engem érted. Proféta könyve 10. részének a 12. versét olvasom, amelynek alapján szól majd az ige hirdetés. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint. Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, amíg még nem eljő, hogy igazság esőjét adjon nektek. Eddig a mai igény. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a bibliaolvasó embernek is nehézséget jelent a Ózsiás próféta könyvének az olvasása és megértése. Sokszor bizony nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy az ember valami keveset is ki tudjon halászni abból, ami a ma emberének szól vagy szólhat. Én most megpróbálkozom azzal, amit az Isten lelke által meg lehet tenni, hogy valamit abból a nagyon régi üzenetből, amelyben Isten akkor szólt, áthozzak a 21. század embere számára, hát ha sikerül is ebből valami. Egy történelmi időszaknak olyan korában íródik ez a könyv, amikor Izrael népe igen-igen jó állapotban van. Ez is ritkán mondható el egy népről, hogy vannak időszakok, amelyek olyan jó lehetőségeket biztosítanak fejlődésre, boldogulásra. Nyilván nem csak a választott nép életében voltak a történelem folyamán ilyen időszakok, hanem akár a magyarság idejében is. Sőt, ha arra gondolok, hogy Jókai az Erdély aranykora című könyvében micsoda mesébe illő dolgokról írt annak idején, hogy hogyan is élhetett, vagy élt akkor az Erdély területén élő magyar ember. De térjünk ide vissza, egy ilyen időszak, amely ennyi jót hozott Izrael népe és Júda népe számára, az körülbelül két királyságnyi időt ölel fel, és ebben az időszakban nem csak a jó dolgok történtek, hanem ezzel együtt az eltávolodás Istentől. És akkor jelenik meg a próféta, amikor még minden a helyén van és minden jó, de ő már messzire néz és azt látja, hogy ez nem lehet egy állandósult dolog, mert minél jobbak a körülmények és a helyzetek, annál gyorsabb tempóba szakad el az ember az Isten közelségétől. Én azt hiszem, hogy ezzel mindenki ma is egyetért, és ez így van, hogyha nincsenek problémáink, nincsenek bajaink, ha minden olyan természetes egyszerűséggel történik az életünkben, akkor mi is kinyilváníthatjuk azt, amit a választott nép, hogy nincs szükségünk Istenre, és nincs szükségünk királyra sem. Mi magunk elboldogulunk, hiszen látjuk az erdőket, a mezőket, az aratásokat, a vetéseket, minden olyan csodálatos, és hát akkor minek az Isten, minek a kegyelem, minek a megbocsátás, minek a bűnbánat, és így tovább. De ez a Ózsiási könyv, ez arról beszél, hogy az Isten nem hagyja büntetlenül ezeket az elszakadásokat. És ezt nem népegységben kellene csak érteni, sőt elsősorban személyenként kellene ezt mi megtapasztaljuk, hogy hogyan is zajlik az életünk fonala, amikor közel vagyunk az Istenhez, és hogyan akkor, amikor eltávolodtunk. Én azt hiszem, hogy ezt jól le lehet mérni, és hogyha valaki a saját életében őszinte tud lenni önmagához és ahhoz az úthoz, amelyet megjár, akkor feltétlenül rá fog jönni, hogy az Isten közelébe egészen másként mennek a dolgok, mint tőle távol. Akár nem csak sikerekre gondolok, hanem nehézségekre, betegségekre, bajokra is, ha az Isten mellett él az ember, akkor azokat másként viseli el, másként dolgozza fel, másként él vele, hiszen tudja, hogy a mennyei atya akarata nélkül még egy hajszál sem esedik le a fejünkről. Ez nagyon nagy vigasztalás tud lenni azoknak, akik a szorosság helyzetébe kerülnek, és kell nekik az a belső biztatás, az a bizonyosság, hogy küzdelmeiben nem egyedül van, hanem ott van Isten is. Azt mondja Isten, hogy egy teljesen új területre kellene az életünket helyezzük, áthelyezzük. Így szól az ige, vessetek magatoknak igazságra, és arassatok kegyelem szerint. Igazság és kegyelem. Ez a két olyan fontos pillére ennek a mai igehirdetésnek és üzenetnek, isteni üzenetnek is, amit nem lehet kikerülni. Nekünk mindig bajunk is volt az igazságossággal. Akár földi értelemben, politikai értelemben, gazdasági értelemben, miért vannak szegények és gazdagok, miért vannak betegek és egészségesek, erősek és erőtelenek, és így lehet sorolni tovább, hogy mi mindenben kutatjuk, hogy az igazságosság hol van. És bizony sokszor konfrontálódunk az Istennel is, akár imádságainkban, amikor azt mondjuk, hogy Uram, ez így nem igazság. Nem igazság, hogy meghal egy kisgyermek, nem igazság, hogy valakinek egy nagyszerű élete van, és ledönti a betegség, és a halál útjára kell lépjen. Nem igazság az, hogy nagyon jól élünk egymás mellett, és mégis egyiket másikat elszólítja mellőlünk az Isten, és lehetne folytatni a Jób könyvének a sok-sok ilyen kérdésével, amely mind azt feszegeti, hogy hol van az igazság. Nos, az igazság Istennél van. Az is igazság, ami a mi döntéseink, vagy a mi elképzeléseink szerint nem az, mert az Isten gondolata mindig feljebb való, mint a mi gondolatunk. De hát ki érti ezt meg, és ki tud ebbe belenyugodni? Azt mondja az igénk, hogy az, aki észrevette, hogy az igazságosság mellett kegyelem van, azt mondja Isten, hogy könnyű azzal dicsekedni, hogy mire jutottunk, hogy mi mindenünk van. Sőt, később itt az egyik kis versben arról is beszél, hogy bíztál a te utadban és vitézeidnek sokaságában. Hány olyan embert ismerünk, aki szét tudja tárni a kezét és elmondani, hogy minden, ami itt van körülöttem, azt én csináltam. Én szereztem. Az én tudományom, az én erőm, az én bölcsességem által. És ezeket az embereket mi kevés embereknek nevezzük. De azért kicsiben valahol mindannyiunknak a lelkében ott van egyfajta büszkeség. Ha valamit elértünk, hogy igen, mi ezért fáradoztunk, küzdöttünk és célt értünk. Azt mondja Isten, hogy de hát én voltam mögötte, és előtte elfeledkezel. Mint ahogy Mózes is elfeledkezett abban a pillanatban, amikor felháborították és felidegesítették, és azt mondta, hogy én adtam nektek vizet. Ugye milyen ismerős ez a történet? De hát a pálca az az Istentől volt. A megrendelése a víznek is Istentől volt. És arra figyelmezteti ez a nagyon régi ószövetségi ige az akkori embert és a ma emberét is, hogy ezekben a nagyszerű dolgokban, amelyekben többé-kevésbé elevickél a mi életünk, azért mindig ott van az Atya gondoskodása. És ez kegyelemből van. Nos, itt van a másik nagy igazságosság kérdés, hogy hogy van ez a kegyelem, hiszen a kegyelem azt jelenti, hogy nem érdemeltem meg, de az Isten megadta. És miért van az, hogy az egyiknek többet adott, és a másiknak kevesebbet? Miért van az, hogy az egyik tudja hinni azt, hogy az Isten gondossága és mindennapi élete a jelenlétével ott van valaki mellett, és a másik hiába kéri ezt a támaszt, nem kapja meg. Az egyik hitre jut, a másik, ha akarja, sem tud hitre jutni. Próbálkozik vele, de nem megy. Pedig van egy ígéretünk, hogy kérjetek és megadatik. És ez pont ilyen dolgokra vonatkozik. hitbeli dolgokra, Isten közeliségre, arra, ahol el lehet érni a kegyelemnek azt a jó ízét, amely sok mindent megold, vagy megoldhat az életünkben. Szántsatok magatoknak új szántást. Olyan régi területekre vonatkozik ez a gondolat, ahol már nem tud teremni a föld. Ahol már minden közönyös, közömbös. Ahol hiába szántanak és hiába vetnek, nincs termés. És azt mondja Isten, hogy új szántást, új barázdát, új területet kell felszántani, amely termő, amely gyümölcsöt hoz, amely új életet rejt magában. Erre megint az igazságosság felel, a mi igazságosságunk, és azt mondjuk, hogy de hát idős korban hogy lehet újat kezdeni? Azt mondja Jézusnak is az egyik titkos tanítvány, hogy de hát nem lehet úgy új életet kezdeni, hogy újra visszamenjek az én anyámnak méhébe. Azt mondja Jézus, de a lélek az munkálkodik, az tud új életet teremteni, az meg tud változtatni megkeményedett helyzeteket, az meg tudja oldani a megoldhatatlan kérdéseket. Azt mondja a gazdag ifjú történetében, az új szövetség mai ígében Isten, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. De ebbe a lehetetlenségbe ki az, aki meg tud fogózkodni, hogy Isten mindenből ki tud hozni valami jót, valami olyant, amire éppen nekünk személy szerint szükségünk van. Lehet, hogy az egyik pillanatra lángoló módon kapaszkodunk, és teljes hévvel imádkozva kérjük azt, hogy Uram, add meg, mert nagy szükségem van rá. Eltelik az egy-két nap, ez nagyon szimbolikus szám, és aztán az Isten megadja. Mennyi ez az egy-két nap? És mennyi az a harmadik nap, ami Krisztus feltámadására is utal, de aminek az eljövetelét annyira várjuk, és szinte toporzékolva jöjjön már, mert kell a feltámadás. Mert ez a feltámadás megoldást jelent, új életet jelent, valami más, ami egészen más, mint, és különbözik, mint amit eddig éltünk. Ez az új szántás lenne. De amikor Isten azt mondja, hogy szántsatok új szántást, akkor azt mondja, hogy tegyétek hozzá a tieteket. Az akarásotokat, az erőtöket, a lendületeteket, és mindazt, ami olyan nehéz, mert nehéz megmozdulni. Az idősebb korosztály jól tudja, hogy leül a székre, és utána milyen nehéz felállni. A beteg ember is tudja ezt, és megtapasztalja. És talán lélekben is ez így van, hogy nagyon nehéz felállni. Mint hogyha legszívesebben integetnénk, legyintenénk, és azt mondanánk, hogy úgysem fog menni, de megy, de legalább próbáljátok meg, és legyen új szántás a ti számotokra. Mert ideje keresnetek az Urat, amíg nem eljő, hogy igazság esélyét adja nektek. Nem mi fogjuk kiharcolni az igazságosságunkat, és azt, hogy kinek van igaza, hanem az Isten ezt eldönti, és hírül adja nekünk. És ezek a híradások, ezek magát az életet jelentik. Ott tapasztalja mindenki meg, hogy az Istennek hogy van, és hogy volt igaza. Milyen sokszor egy-egy szülői akarat, vagy aggodalmaskodás a gyermeke iránt arról szól, hogy vajon, ha felnő, mivé válik? Ha a társat talál, vajon jó lesz-e az? És én azt hiszem, hogy nagyon sokszor nekünk is szükségünk van arra, hogy elmondjuk a magunk véleményét és igazát. Ez a mi igazságunk, szülői igazság, vagy barát, vagy társnak az igazsága. De csak a jövendő tudja bebizonyítani, hogy ezek az igazságok, igazságok voltak én. És hogy Istentől jött gondolatok voltak, vagy pedig Isten ellen kimondott gondolatok. Az Isten a történelem folyamán is mindig megmutatta azt, hogy az ő közelségében egészen másként lehet megélni nehéz időszakokat, mint tőle távol. Izrael megtapasztalta, hogy ebből a jólétből való és az Isten mellől való eltávolodás együtt járt azzal, hogy összeomlott az ország. Hogy jött az ellenség, bekebelezte, megsemmisítette, megszüntette az országot. Nem volt többé Izrael és nem volt többé Júda. Nagyon keserű megtapasztalás ez mindazok számára, akik akarják és élni akarják azt az időszakot, ahol a kevesebbel, a szükségben, de Isten mellett élni a jobb. Hadd mondjak még egy utolsó, nagyon fontos dolgot, ami ebben az ígében benne van. Mert eddig istentelenséget szántottatok, álnokságot arattatok. Eszitek a hazugságunk a gyümölcsét, mert bíztál a te utadban és vitézeidnek sokaságában. Amikor ezt olvastam, akkor arra gondoltam, hogy eszitek a hazugságunk gyümölcseit, hogy ez mennyire igaz a mai korunkra nézve. Hát tessenek csak végig gondolni azokat a reklámokat, amelyek nap mint nap ott zajlanak a szemünk előtt. Ahol a ráztalanító krém a 20 éves lánynak a ráncait akarja elfedni, ami nincs is. Hol van az a reklám, amely arról beszél, hogy a 70 évesnek is el tudja tüntetni a ráncait? És az a sok minden, ami onnan felénk árad, mind valami olyan hazugság, amiről mi magunk is tudjuk, hogy az, mégis bemegyünk a boltba és megvesszük. És az a sokféle mód, ahogy az ember keresi a boldogulását, kártyavetésben, csillagokban, horoszkópban, táltosoknál, erre meg arra, valahol, ahol valami különlegesség történik, vajon nem veszük észre, hogy ez mind az a hazugság, amelynek a gyümölcsei ott láthatók utána, összetört emberi életekben, megcsonkult emberi életekben, mert ezek a hazugságok csak hazug gyümölcsöt teremhetnek. Ez nem az Isten közelében van. Ez ott van, ahol az ember eltávolodik az Istentől, és valami másban gondolja megoldását az élete nagy problémáinak. Mennyire mai, pedig több ezer éves ez az ige. Eszitek a hazugság gyümölcsét, mert bíztál a te utadban. Azt hitted, hogy az lesz a megoldás. És még fizettél is érte, megvetted, azért, mert úgy gondoltad, hogy megér egy próbát. És nem az Isten mellett, nem az imádsággal, nem a bűnbánattal, és nem azzal a nyitott szívvel álltál az Isten mellé, ahol vannak a jó megoldások. Befejezem. Azzal a gondolattal, hogy ez az ige azzal indult, és az ige hirdetés is, hogy valamikor egy népnek jól ment sora. És ott kezdődött el az elszakadás. És minthogyha arra akarna ez minket figyelmeztetni, és vigyük ezt magunkkal haza tanúságul, hogy legyen jó az életünk. Legyenek ki benne azok a jó dolgok, amelyek mind azt mutatják, hogy nem kudarc, hanem sikerélményeink vannak. De ez ne akarjon eltávolítani az Isten mellől, mert a sikernek az alapja nem máshol van, nem a hazugságokban, hanem az Isten kegyelmi ajándékaiban. Csendesedjünk el, és kérjük ezt a látást ma Istentől. Imádkozzunk! Könyörülő atyánk vagy, és mi ezért kiáltunk hozzád. Mindenikünknek külön-külön szükségünk van arra, hogy ne csak a mi erőnkre támaszkodjunk, hanem a tiédre. Ne csak az legyen igaz, ami tőlünk telik, hanem legyen igaz az is, ami a te kegyelmi ajándékod. Köszönjük Istenünk, hogy ma szóltál hozzánk. És ebben a hozzánk szóló üzenetedben benne volt a keserűségünk, benne volt a nyomorúságunk, és az örömünk is. Hiszen egyrészt keressük azt az igazságot, amely még nálad is sokszor olyan igazságtalannak tűnik döntéseidben. máskor pedig megtapasztaljuk azt a jót, amelyet meg sem érdemeltünk. Így tudsz felemelni, megvigasztalni, sikereket adni. Így vannak jó dolgaink, amelyeket meg sem érdemeltünk, de megkaptunk te tőled. És köszönjük, hogy ma megnyitogattad a mi lelki szemeinket, hogy lássuk, hogy mindaz, ami körülöttünk és bennünk van, az nem csak úgy egyszerűen önmagában áll, hanem te tartod azt. Hol büntetsz, hol meg megbocsátasz, az szerint, hogy kinek-kinek, mit kell elviselni és megtanulni az életben. És köszönjük, hogy ez nem mástól, hanem te tőled való. Kérünk Istenünk, hogy azokat keresd meg, akik úgy gondolják, hogy mindaz, amit elértek az életükben, az saját maguktól van. Mutasd meg nekik, hogy ott voltál a te akaratoddal, a szándékoddal mögöttük. De mutasd meg nekünk is azt, hogy nem tudunk megvigasztalódni, ha te nem vigasztalsz. Nem tudunk meggyógyulni, ha te nem gyógyítasz. Nem tudunk megoldásokat találni, hogyha te nem adod ezeket a megoldásokat. Ezért hagyatkozzunk rá. És legyen fontos az, hogy melletted maradhassunk a szükség idején is. Így imádkozunk ma azokért, akik szükséget szenvednek, mert vigasztalás kell nekik, mert gyászolnak, fájdalmuk van, mert úgy érzik, hogy a halál hatalma erősebb volt az ő akaratoknál. Imádkozunk a betegekért, hogy gyógyító erődet mutasd meg nekik, hogy lássák, hogy a meggyógyulásban ott van a te dicsőséged. Imádkozunk azokért is, akiknek most azért nagy nyomorúság az életük, mert mindenük tönkre ment. Mert összedőltek házaik és az életük is. Erősíts meg őket és add, hogy minél több legyen az a segítség, amit kaphatnak. És minél inkább lehessen az a te kinyújtott kezed. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, legfőképpen azt a békességet, amely itthonol, és amely addig tart, amíg rád hallgat ez a közösség is. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg, maradj velünk, és áld meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, hogy Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Isten tiszteletünket most fejezzük be, megkeresve és elénekelve a 465. énekünknek mind a négy versét, utána nemzeti imádságunkat, a himnusz fogjuk énekelni. 465-ös énekünk, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.